Kedves hallgatóink, a Szeretet Alapítvány által működtetett Csillabárónő Szeretet Otthon 1994 óta működik Miskolcon. Jelenleg 44 idős és középsúlyos fogyatékkal élő és súlyos halmozottan sérültről gondoskodnak bentlakásos keretek között. Fejlesztéseket, valamint egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak számukra. A 30. születésnapot zenés-táncos műsorral ünnepelték az ellátottak, a gondozók és a meghívott vendégek. Tótné Molnár Katalin igazgatóval beszélgettünk az évforduló apropóján. 30. születésnapját ünnepli idén a Szeretet Alapítvány Csillabárónő Szeretet Otthona, ahol idős és középsúlyos fogyatékkal élőket és súlyos, halmozottan sérülteket látnak el bentlakásos keretek között. Tótné Molnár Katalin igazgatót köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy erről a kis ünnepi alkalomról beszámolhatok itt a hallgatóknak.
Egy-egy kerek évforduló mindig jó alkalom arra, hogy kicsit visszatekintsünk a kezdetekre. 1994-ben, ha jól tudom, országos viszonylatban is nagyon kevés ilyen intézmény működött még az országban. Hogyan vetődött fel az otthon létrehozásának gondolata Miskolcon?
Egy kis személyes kötődéssel kezdeném. Én dolgoztam gyermekidegondozóban, nevelési tanácsadóban, és ott szembesültünk a kollégákkal közösen azzal, hogy Miskolcon nincs bentlakásos intézmény, tehát semmilyen. A nagyvárosokban, megyeijogú városokban mindenhol volt. A minőségét, a méretét, az egyebét ne firtassuk, de volt. Miskolcon semmilyen nem volt, és ezeken a munkahelyeken folyamatosan jött az igény szülők részéről, hogy ők nem szeretnék világ végére elvinni a gyerekeiket, hogy kapcsolatot ne tudjanak tartani velük, és így kezdtük el egy azóta már sajnos nem élő barátnőmmel, kolléganőmmel, tehát munkahelyi barátság volt, aki érintett volt az ügyben, tehát volt egy súlyos fogyatékos kislánya, hogy valamit próbálkozzunk létrehozni, és a rendszerváltás után körbejártam az összes történelmi egyházat, mindenkit, hogy nem szeretnének-e ők valamilyen ellátást indítani, és hát az volt mindenhol a válasz, hogy végtelenül támogatják, de annyi minden zúdult rájuk, most kezdték el a hitoktatásokat, iskolákat, egyebeket, és akkor merült fel az, hogy ezt egy alapítványi formában próbáljuk meg. Ebben segítettek ki alapítóként, ki kuratóriumi tagként, hogy közösen próbáljuk összehozni ezt az intézményt.
Hogyan kezdték meg az otthon szervezését? Az alapításkor mi okozta az önök számára a legnagyobb problémát, nehézséget? A megfelelő hely megtalálása, vagy a megfelelő szakemberek biztosítása?
Kezdjük a helyjel, mert ugye oda lehet egy szolgáltatást szervezni, ahol megfelelő körülmények vannak. Az összes szülővel ezeken a felmerült igények kapcsán az összes szülővel kapcsolatot tartva megkértük őket, hogy ahol valamilyen üres ingatlanjuk van a városban, szóljanak nekünk, jelezzék, megyünk, kérünk. Az akkori újonnan felállt önkormányzati vezetés is nyitott volt arra, hogyha tényleg van használaton kívüli épület, azt megkaphassuk, és így nem az első nekifutásra sikerült megkapnunk itt a Rácz Ádám utcán egy végtelen integrált épületben az épületnek egy rész szét, mert akkor még egy idős klub is működött benne, ez egy régebben bezárt bölcsöde épület volt egyébként, és hogy tovább menjek, hogy honnan lett nekünk a dolgozó? Mert ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye nem voltak olyan intézmények, ahol ilyen jellegű ellátás volt, hogy onnan hívjunk át tapasztalt kollégákat, viszont a 90-es évek elején bezárt több bölcsöde, tehát akkor volt nagyobb bölcsöde bezárási hullám, ami nem csak épülettel segített, hanem olyan szakemberekkel is, akiknek megvolt a szakképzettségük, bölcsödei tapasztalatuk volt. Ez nagyon-nagyon jól jött nekünk a súlyos halmozottan sérülteknél, mert ők szokva voltak ahhoz, hogy 0-24-ben az emberek körül kellett lenni. Ápolónők ugye legyógyszereltek, elláttak, és elmentek. Ez egy fogyatékos ellátásban nem jót, köztük kell élni, és nekik ez nem volt probléma. Tehát az első dolgozóink, és meg kell, hogy mondjam, hogy még van két dolgozó rajtam kívül, aki 30 éve velünk van, ők bölcsödei dolgozók voltak.
Mennyi idő alatt sikerült otthont varázsolni az üres épületből?
Hát 92-es az alapítvány, és 94-re lett meg az intézményünk, de ez úgy nézett ki, hogy az emeleten és a földszint egy részében működtünk. Ez 2 év volt, de gyakorlatilag utána még egy olyan jó 5 éves intervallum volt az, amíg megkaptuk azt a területet is, ami a földszint másik része, és így egy komplett épületben átjárhatósággal ki tudtuk alakítani a jelenleg is meglevő állandó 4 csoportos felosztásunkat, ami egy picikét ilyen kisebb családias közösségekre bontja a 44 ellátottnak a halmazát, hogy úgy mondjam.
Hány fogyatékossággal élő embernek tudtak első körben szállást, ellátást biztosítani, és mindezt hány ápoló tudta biztosítani?
Hát a 90-es években emlékeim szerint azt hiszem 24-jel kezdtük. 24 emberrel, és volt hozzá ilyen 10-12 gondot, de abban mindenki benne volt, tehát mindnyájan mindent csináltunk. Természetesen a konyhai dolgozókat nem számolva, akik ugyanúgy beletették a munkát, hisz ennünk is kellett, de kifejezetten a gondozásba, és még máig most emlegettük fel az ünnepség kapcsán, hogy a Szent Ferenc Kórház leselejtezett vaságyait az udvaron drótkefével a leendő kollégák, akik egy pár nappal hamarabb lettek fölvéve, mint ahogy a első lakók érkeztek, ott raktuk rendbe, festettük át, tehát ahhoz képest azért nagyon-nagyon sokat tudtunk fejlődni az elmúlt években.
És hát akkor az alapítást követő években kezdődhetett a fejlesztés. Gondolom, hogy nagyon sok mindenre volt szükség, nagyon sok mindent át kellett alakítani a megfelelő igényekhez, és mire volt a legnagyobb szükség?
Először arra, hogy legyen. Tehát az első nyomás az az volt, hogy Úristen, végre valahol oda tudom adni a gyermekemet. Főleg súlyos halmozottan sérültek esetén, ugye az iskola rendszer még akkor nem vette be a súlyosabbakat, tehát a szülő ott volt, hogy dolgoznia kellett volna, még óvodába, speciális óvodába elhelyezte a gyereket, ott még évekig maradhatott, tehát nem 3 éves korig, de olyan 5-6 éves kor körül már az óvoda semmilyen módon nem tudta őket befogadni. Ugye első körben nekünk egy súlyos csoporta, ami a legnehezebb része ennek az ellátásnak, azzal kellett megbirkóznunk, a szülők közösen találtuk ki azokat a módokat, ahogy ezt meg kell, vagy meg lehet tenni, de igazából az egész épületnek a szerkezetét át kellett alakítanunk. Kezdve attól, hogy ugye a bölcsikébe ilyen kis picike vécék voltak. Hát a mi ellátotti körünk nem ilyen 2 éveske, tehát azzal kellett kezdeni, hogy a teljes vizes blokkot át kellett alakítani megfelelő méretűvé. Mi 94-ben alakultunk, és a szociális szakma alaptörvénye, a 93 évi 3-as törvény, a szociális törvény, 1 évvel lett csak hamarabb. És az a törvény, ami a szakmai jogszabály, tehát, hogy fizikai környezetében hány ágy, hány négyzetméter, hány mosdó, az 2000-es. Tehát gyakorlatilag folyamatosan változó elvárások mentén alakítottunk, és a folyamatosan változó jogszabályi környezethez is kellett igazodnunk, nem csak az elvárt igényekhez, tehát szülői igényekhez. És ez nem volt egyszerű.
Jelenleg hány sérült emberről tudnak gondoskodni, milyen korúak az ellátottak, illetve milyen körülmények között tudják őket ellátni?
44 az engedélyezett és a betöltött létszámunk is. 4 csoportban látjuk el a hozzánk fordulókat. Hát ugye van egy férfi és egy női, ez mindenki számára egyértelmű. Van egy úgynevezett kis csoportunk, ami a súlyos halmazottan sérült csoport, de kiskorúak voltak régen, tehát oda jöttek az óvisok, és ők voltak a kicsik. Aztán ez a név így rajtuk ragadt, de ott is felnőtt korúak vannak, és csináltunk egy olyan 8 éve, talán 10, egy úgynevezett öreg fiúk csoportot. Az öreg fiúk, mert hogy férfiből több van ebben a problémakörben, ez tapasztalat egyébként, hogy tényleg többen, a sorállók közt is többen, és van, aki megöregszik a középsúlyosból, és hát legyünk őszinték, mi sem leszünk jobbak akkor előre haladtával, hát ők sem. Viszont az orvostudomány fejlődése a gondos ápolás miatt azért hosszabb életkort élnek meg ők is, nem csak az átlagpopuláció, és volt olyan, aki nem annyira súlyos volt, mint a súlyos csoportunk, de nem volt annyira mozgékony, nem volt annyira jó állapotú, mint az úgynevezett férfi csoportunk, és ezért aztán alakult ki az úgynevezett öreg fiúk csoportunk, ez az igényekhez mérten alakult, úgyhogy most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a súlyosabbakból, meg az idősebbekből nehezen tudunk fölvenni, mert a sajátjaink öregednek bele ezekbe a csoportokba.
És akkor ők életük végéig ott maradhatnak.
Igen, igen. Hát több mint 50%-a teljesen árva az ellátottaknak. A megnyitás után egy pár évvel nagyon sok szülőt hirtelen vesztettünk, és beszélgettünk a maradókkal, és mondták, hogy hát most már mertek meghalni. Mert hogy odaadták a gyereküket, letették a terhet. Hogy most már úgy érzik, hogy biztonságban van, és most már elmehetnek. És tényleg nagyon sokan hirtelen így eltávoztak közülünk.
Amellett, hogy anyagi háttér és szakmai tudás kell egy fogyatékossággal élőket ellátó intézmény működtetéséhez, a szeretet, az empátia is elengedhetetlenül fontos.
Nem mindenki marad meg ezen a pályán dolgozóként, de ez teljesen mindegy, hogy ő konyhai dolgozó, irodai dolgozó, udvaron, kertben dolgozó, mert hogy mi ott lakunk, mi mindenhol ott vagyunk, mint ellátottak, és ezeket ilyen, nevezhetném baráti jellegű kapcsolatnak is. Kicsit néha ilyen szülőgyerekes, néha barátkozós, életkortól is függő, de hogy aki ezt nem tudja helyén kezelni, ami azt jelenti, hogy nem sajnálni, mert hogy ez egy más életforma, de nem rosszabb, nem jobb, más. És aki ezt így tudja elfogadni, nem akarja meggyógyítani azt az állapotot, ami van, hanem velük akar élni, és boldogan akar köztük élni, az megtalálja a helyét nálunk. Aki nem tudja ezt így elfogadni, az vagy el sem jön, vagy hamar elmegy, mert azt mondja, hogy valahogy ezt ő szívébe, lelkébe nem tudja helyre tenni. És akinek ez nem megy, de egyébként az előző kérdésre válaszolva, a legidősebb lakunk 77 éves. Azért ez ritka ebben a korban, hát a legfiatalabb is 30-as. De ő a súlyosabb kategória. Tehát inkább az idősebb és súlyosabb ellátási problémával küzdők kerültek valahogy hozzánk. Így alakult az élet.
Sok intézmény panaszkodik, hogy kevés a szociális dolgozó, és kiöregedik a szakma. Mint ahogy ez probléma volt az elmúlt években az óvodáknál, bölcsödéknél is, hogy kevés volt a szakember. Mi a helyzet önöknél? Meg tudnak-e nyerni fiatalokat? Sikerül-e bevonzani őket ebbe a
nagyon
munkába?
Nehéz új dolgozóként, igen, ez tényleg mindenhol tapasztal. Minden olyan ellátási területben, ahol fizikailag ott kell lenni. Tehát én azt veszem észre, hogy a legtöbb fiatal szeretne úgy egy kicsit távolságtartani egy irodában, még akár egy gépsor mellett is, de hogy az egész személyiségét odaadja, hogy magát odaadja, ezt nehéz megtenni. Addig volt jó dolgunk, hogy így idézőjelben mondjam, amíg voltak nálunk gyakorlatosok. Tehát amíg volt iskola, hozzánk se Szentpéterről jártak például gyakorlatra, viszont most, hogy bejött az új rendszer, ugye kötelező gyakorlat mentén szerveződni, így a nagy szervezetekhez mennek át az iskolák, mert ugye ennek van dokumentációs, meg engedélyeztetős, meg egyéb háttere, mi nem tudunk 50 embert fogadni, 4-5 embert maximum. Viszont ez arra volt jó, hogy válogattunk, mi is, meg ők is. Volt olyan, aki úgy jött be, hogy úristen, beállt a fal mellé, hogy ő most itt nem mer beljebb menni, és a végén nem akart elmenni, mert hogy rájött, hogy itt szeretetet kap.
Nem csak ad, hanem kap is.
Igen, és nagyon-nagyon kicsi kell ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Tehát nem óriási anyagiak, értékes ajándékok. A jó szó, a szeretet, az, hogy köztük vagy, az borzasztóan fontos, és aki ezt nem tudja adni, azt nem szeretik, és ők megmondják, ha nem szeretnek valakit. Tehát nem konformisták, mert hogy miért lennének azok? Meg is mondják, ha nem elégedettek velünk. És visszatérve a szakemberellátottságra, azért van egy-két fiatalunk, de szinte meglepődve nézünk rájuk. A nehézség az, hogy ugye itt fizikailag is van terhelés. Tehát lehet itt mindenféle gépet beállítani, de a géphez oda kell vinni az embert. És utána a gépet is rendben kell tartani, tehát egy betegem előtt egy lépcsőn járót. Tehát ezek borzasztóan megnyújtják az időt, és hát mit csinál a magyar ember? Felkapja és szalad vele. Tehát, hogy ezek azért egy kicsit terhelik a gerincet egyebet. Vannak már saját nyugdíjasaink, akik nagyon jó ilyenkor, mert nyár, mikor van a dömping, ugye a nyári szabadságolás, meg a karácsonyi ünnepek környékén, és akkor visszacsalogatjuk, hogy csak egy kicsit, csak egy pár műszakot, csak egy hónapot gyertek vissza hozzánk dolgozni. Természetesen ugyanazt a terhelést nem tudja ugyanaz az ember már úgy, nem is bírja bevállalni. Úgyhogy nem egyszerű, és nagyon-nagyon várjuk azt a fajta bérrendezést, amiről már itt egy ideje szó van, mert az egészségügy most nagyon sokakat elszipkáz tőlünk. Tehát ott hozzánk képest jobb a finanszírozás.
Van-e arra lehetőség, hogy fejlesztő foglalkozásokat tartsanak az ellátottak részére, és ez mennyiben segíti az ő jólétüket?
Többféle foglalkoztatási formánk van, és az évek során alakult ki. Van, amiről úgy majdnem mindenki tud, ez az intézményen belüli szociális jellegű, több néven futó foglalkoztatás, most fejlesztő foglalkoztatásnak hívjuk. Tehát mindegyik foglalkoztatásunk pályázat és támogatott, ezt el kell, hogy mondjam. Ennek a pénzügyi kigazdálkodását szerintem egyetlen intézmény sem bírná megtenni. Nekünk is megvannak a pályázataink. Itt egy kisebb létszámú foglalkoztatásunk van, mert a finanszírozáshoz mérjük a létszámot, viszont, hogy menjünk egy picit feljebb a foglalkoztatás szintjén, vagy az elvégzett munka minőségi szintjén, aki egy kicsit jobb, annak van egy speciális közmunkaprogramunk, ami minden évben márciusban indul, amikor megnyerjük a pályázatot, reméljük jövőre is, az idén nyertünk. Ott is van egy 10 fős foglalkoztatott csoportunk, ott már nem ilyen fejlesztési díjak vannak, hanem ott már van egy közmunkás munkabér, ami ugye még mindig kisebb, mint a minimálbér. Ott azért fokozottabb az igény, hogy mellettük legyen valaki, aki irányítja ezt a munkát, és felügyeli és segíti. És van egy akkreditált foglalkoztatásunk, amiben nem csak oda a nagyon jó ellátottainkból van 2-3, és egyéb más megváltozott munkaképességű dolgozókat is tudunk fogadni, és ők is dolgoznak velünk, tehát nem értelmileg sérültek, hanem egyéb egészségügyi problémások, és közösen tudunk munkát végezni, és ez anyagiakban is segíti őket is, és minket is.
És hát ezt a 30. születésnapot azért meg is ünnepelte az intézmény, mégpedig társszervezetekkel együtt. Hogyan élték meg az ünnepet az otthonban élők?
Nagy izgalommal vártuk, mert hogy készültünk rá. Sokat gondolkodtunk, hogy tematikusan azért hogy kéne felépíteni magát ezt a 30 évet, és mivel kicsiből kezdtük, és nagyobbakká, felnőttebbekké váltunk, akkor született meg ez az ötlet, hogy induljunk el onnan, hogy hívjuk meg a kicsiket is, tehát a Tüskevár általános iskola óvodai tagozatát, tehát az óvisok is adtak egy kis műsort, nagyon aranyosak voltak, tehát aki látta őket, mindenki elolvadt tőlük, picik aranyosak és nagyon ügyesek. Utána átjöttek a környező iskola, ott van nem messze tőlünk, szintén ugye a Tüskevár iskolának a iskolai része, tehát ott már nagyobbak voltak, ők egy nagyon fergeteges, ilyen táncos bemutatót tartottak nekünk, és természetesen a mieink is felléptek, énekeltek. Ott egy volt ellátottunknak, tehát egy érintett fél kapcsán ismerkedtünk meg a Zsuzsikáikkal, és ők egy kis műsort adtak, de ők segítettek abba, hogy velünk együtt énekelték el a vendégváró éneket.
Katalin végigkísérte ezt a 30 évet, végigkísérte az otthon lakóinak életét. Hogyan látja, mennyiben változott a fogyatékos ügy helyzete ma Magyarországon? Mennyivel kezelik másképp? Mennyivel támogatóbb a társadalom velük szemben?
Nagyon érdekes ez az aspektus, mert tényleg, amikor a 90-es években indultunk, ugye voltak a nagy intézmények a világ végén. Máig emlékszem, ma már nem így hívják, de ilyen volt, hogy Edelény kettes akna. Természetesen ma már átépítették azt az intézményt is, de hogy ez annyira jelezte, vagy Boldogkőváraján egy kastély a világ végén, ami hatalmas termekből állt. Tehát gyakorlatilag ilyen ellátási technikák voltak, vagy módok, tehát az emberek nem találkozhattak velük. Szülők elmondták, hogy a kezdet-kezdetén nem úgy volt, hogy ő meglátogatja. Havonta egyszer lehetett a gyereket hazavinni. Tehát államilag leszabályozták, hogy a szülő a saját gyerekét mikor viheti, mikor látogatja, ami ma, a mai fiatalok számára szerintem elképzelhetetlen, hogy a magánszférába egy állam ilyen szinten bele tudott nyúlni, de bele tudott. És jöttek az igények, hogy ő nem állami gondoskodást akar igénybe venni, hanem egy fizetett szolgáltatást úgymond szeretne a gyermekének vásárolni, és ez már fordított a dolgon. Idősebbeknek nehéz volt elmondani, hogy nem beadtam a gyerekemet egy állami gondoskodási rendszerbe, hanem egy olyan szolgáltatást veszek igénybe, ami azért van, mert én már nem bírom megcsinálni, vagy ha velem valami történik, legyen biztonság. Innen indultunk. És most ugye az út a támogatott lakhatás felé vezet, 2036-ig az intézményeket, az 50 alattiakra nem vonatkozik, de minden 50 fölöttit támogatott lakhatásba át kell alakítani. Ott pedig már tökéletesen arról szól az élet, hogy 10-12 fős, mert ugye a kisebbek ritkán vannak, lehet kisebb, csak gazdaságilag általában a legtöbb ilyen méretű lakásokat, otthonokat, inkább családi házakat kialakítva, nem bezárjuk az embert és oda visszük a szolgáltatást, hanem kivisszük az embert a szolgáltatást igénybe venni. Tehát folyamatosan tágul a kör, ahol találkozhatnak velünk, és rájönnek arra, hogy ez nem egy ijesztő világ, hogy ez nem egy félelmet keltő helyzet, mert mitől fél az ember, amit nem ismer? Nem láttunk ilyet, akinek nem volt a családjába, rokonságába ilyen problémával küzdő, annak fogalma nem volt róla, hogy most hogy viselkedjen. Szóljon, ne szóljon rá, nézzen, ne nézzen. Tehát, hogy nem tudtuk, nem volt a szocializációnk része ez a problémakör, is ez rengeteget változott. Miskolcon is nagyon sok szervezet van, aki megy, akik elmennek strandra, elmennek moziba, elmennek kisvonatozni, vagy csak elmennek a boltba. És ott már az emberek találkoznak velünk, és már most nem néznek meg minket annyira. És ez nagyon sokat számít, tehát ugye minden társadalmi változás lassú. Lassú, és az elsőknek egy kicsit nehezebb, mert őket bámulták meg, őtőlük fordultuk el, de a mostaniak, tehát érezhetően jobb a közeg, most is változások következnek be, és a változásokat ugye minél idősebb valaki, annál nehezebben fogadja el, azt mondják, de én azt gondolom, hogy sokat számít, hogy ez a bezártság, ez az izoláció, ez valahogy szűnjön meg, mert senkinek nem jó.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Tótné Molnár Katalinnal, a Szeretet Alapítvány által működtetett Csillabárónő Szeretet Otthon igazgatójával beszélgettünk.